lelkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 12 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, hogy túl bíztató mindaz, ami következik, illetve hát holnaptól aztán pláne, hogy élesedik. Hogy mi a jelenlegi helyzet, és hogy miért van az, hogy adáskörzetünkben van egy megye, amelyik továbbra is tiszta. Minek tulajdonítható ez a helyzet? Mi várható a továbbiakban gazdasági, illetve mezőgazdasági szempontból? Nos, ez lesz a mai napra kész műsor központi témája. Jeles vendéget köszönhetek a műsorban. Táncos Barna Hargita megyei szenátor, pénzügyi és mezőgazdasági szakpolitikus személyében. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat! Mindenkinek kitartást, bizakodást kívánok. Nehéz a helyzet, de túl leszünk rajta együtt.
Hát könnyű önöknek ott, Hargita megyében, hogy továbbra sincs, hála a drága jó Istennek, igazolt koronavírusos fertőzéses eset, hogy ezt hogy csinálják, milyennek a titka, esetleg ön tud ezzel kapcsolatosan holmi információkkal szolgálni?
Az biztos, hogy a kollégáink, az önkormányzati vezetőpolgármesterek komolyan veszik a dolgokat, de felelőtlen és igazságtalanságot állító lenne bárki, aki azt mondaná, hogy ez a mi érdemünk, vagy ez hogy bárkinek az érdeme lenne. Természetesen, hogy a megelőző intézkedéseket nagyon komolyan kell venni, de biztos, hogy senki nem tudja kizárni egy külföldről érkező fertőzésnek a veszélyét. Láttuk azt, hogy szinte minden megyében megjelent legalább egy olyan személy, aki nem Romániában fertőződött meg, hanem külföldről hozta a vírust. Valahogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy akik külföldről jöttek, azok bizonyítottan vírusmentesen érkeztek haza. Csíkszeredában is vannak karanténozott személyek. Tudtam, hogy a pénteken ér véget az első karantén periódus kedves ismerőseinknek, és még egyszer, így adta a fennvaló, adja az Isten, hogy ez nem változzon meg, de ettől függetlenül pont olyan komolyan kell venni Hargita megyében és a megelőző intézkedéseket, otthon kell maradni, ez az egyetlen biztos módja annak, hogy kerüljük a fertőzést. Nem szabad, vagy minél kevesebb személlyel közvetlen kontaktusba kerülni, és így tudunk hatékonyan küzdeni ez ellen. A nagyon furcsa vírus ellen, amelynek a hatásait azt ugye látjuk az interneten, hírekben a spanyolországi, az olaszországi kritikus helyzetet, tehát nagyon komolyan kell venni ezt a problémát.
Ezek szerint úgy tűnik legalábbis első látásra, hogy az ott élő emberek fegyelmezettek, tehát ahogy ön is állította, annak ellenére, hogy külföldről is tértek vissza, tudomásom szerint is szép számban. Ezek szerint, aki veszélyeztetett, vagy esetleg fertőzés gyanús, az betartja az otthon maradás, a karanténnak a szabályait.
Személyesen is ismerek olyan személyeket, akik habár amikor februárban érkeztek haza, látván, hogy milyen veszéllyel küzdködnek, vagy milyen problémákkal küzdködnek az olaszországiak, Románia még fel se ébredt, hogy karanténozzon, vagy hogy ilyen óvintézkedéseket hozzon, és jó szántából 14 napig otthon maradt kedves feleségével együtt. Van ismerők olyan személyt, aki most van karantén, intézményes karanténban, Csíkszeredában. Ismerek olyan személyeket, akik tényleg komolyan veszik azt, hogy lehetőleg otthon kell maradni, kizárólag vásárlásra hagyják el az otthonukat, de sajnos vannak olyanok, akiknek kötelező kényszerhelyzet van, és muszáj elmenjenek. Dolgozni kell, munkába kell járni, ott pedig megpróbálják betartani ezeket az óvintézkedéseket. Én nem akarok most egy farcs képet lefesteni Hargita megyéről. Próbálunk komolyan felelősségteljesen viselkedni ebben a periódusban. Természetesen, hogy látunk mi is az utcán kószálló embereket, idős embereket sajnos, akik kimennek, lehet, hogy rá vannak kényszerülve, kimennek a házból. Vannak, akik nem tartják be ezeket a szabályokat. Hónaptól, hónap utántól már sokkal szigorúbb lesz, sokkal keményebb lesz az előírás. Nagy valószínűséggel a mai nap folyamán meg fog jelenni a második katonai rendelet, amely a napközben megtiltja az utcán való csak úgy jövésmenést, kizárólag indokkal lehet majd igazoltan az utcán járni, akkor, amikor elmegyünk vásárolni, akkor, amikor elviszük például a városiak, kiviszik a kutyát sétáltatni, akkor, amikor a nagyon-nagyon sürgős, ügyes, bajos dolgainkat elintézzük, de csak annyi, akkor, amikor elmennek munkába az emberek, amikor hazajönnek munkába az emberek, vagy épp munkát végeznek, akkor, amikor szállítóeszközt vezetve jönnek-mennek a térségben. Tehát ezek az intézkedések szigorodnak. Az éjszaka láttuk, hogy nagyon sok büntetés rólt ki már a rendőrség. Ezeket a napközben elvégzett ellenőrzések alkalmával is meg fogják tenni nagy valószínűséggel. Tehát most jön egy olyan még szigorúbb és nehezebb periódus, amikor az otthon ülés az nem csak ajánlott, hanem most már kötelező is.
És hát valószínűleg, hogy a közérzetünknek, már azok számára, akiknek dolga van és munkába kell járni, az sem fog jót tenni, hogy bizony a hadsereg jeles képviselői is megjelennek az utcákon. Mondjuk én ettől tartok a legjobban, mert hogy elsősorban a frontális érzelemnek, vagy hogy is mondjam, a szemtől szembeni kapcsolatnak ez egy ilyen visszatetsző példája lehet. Sajnos voltunk, és meg vagy győződve, hogy ön is találkozott már ezzel olyan terrorveszéllyel fenyegetett városokban, ahol ez mondjuk így közérzetileg az ember számára nem tesz egyáltalán jót, de hát ezzel is szembesülni kell. Sajnos olyanok miatt, akik nem tartják be, nem tartották be, nem vették komolyan azokat az óvintézkedéseket, amelyeket be kellett volna tartani, emiatt másoknak az életét is megkeserítik, még akkor is, hogyha esetleg a óvintézkedéseket, a higiéniai javaslatokat betartották. Jónak tartja-e, vagy egyáltalán szükséges-e az, hogy a hadsereg képviselői utcára vonuljanak? Nem lett volna elég esetleg, mit tudom én, a katonai rendőrségnek a képviselői ellenőrzés céljából kivezényelni az utcákra?
Egyelőre azt tudjuk biztosan, hogy a katonai rendelet előírja a hadsereg bevetésének a lehetőségét. Ez nem jelenti azt, hogy katonai autók, hogy egyenruhás katonaság fog az utcákon megjelenni, de elképzelhető, hogy abban az esetben, hogyha a rendőrség kiszemélyzett, a rendőrség kötelékében dolgozók nem lesznek elégségesek ahhoz, hogy fenntartsák a rendet, és ennek a katonai rendeletnek a betartására kényszerítsék az állampolgárokat, akkor elképzelhető, hogy megjelennek katonai egyenruhás rendfenntartók is. A helyzet súlyosságára egy példát mondanék, katonai rendeletet utoljára 89-ben adott ki Nikolaj Ceausescu Romániában, akkor a forradalmat megelőző napokban tiltotta meg ugye a gyülekezést, és ugyan ilyen tiltás van ma Romániában érvényben, és a helyzet súlyosságára hívnám ezzel fel a figyelmet, hogy olyan precedens nélküli helyzet ez a vírus járvány, ez a fertőzési veszély, amely ilyen intézkedéseket kényszerít ki a kormánytól. Még egyszer, én nem vagyok abban biztos, hogy megjelenik a hadsereg az utcákon, bízok abban, hogy a rendőr járőrök, a szirénázó rendőrautók elegendőek lesznek ahhoz, hogy minden gondolkodó és felelős állampolgár a lehető legjobban visszaszorítsa azokat a házon kívüli tevékenységeket, amelyeket kényszerülve, de halasztani tud. A szükséges dolgok bevásárlására arra ki lehet menni, amennyiben munkába kell menni, ki lehet menni. Itt nagyon fontos dolog, amit a tegnap már egy kis videóban említettem, és a mai nap arra számítottam, hogy abban reménykedtem, hogy nem kell a videónak a másik részét is majd bejártuk, de sajnos a helyzet úgy hozza, hogy úgy néz ki, hogy kell. A mezőgazdasági tevékenységet végzők, a vidéken élők, akik a következő hetekben mezőre mennek majd, mert ugye a tavaszi munkálatokat el kell végezni, ők kimehetnek a mezőre, ki kell töltsék ugyanazt a nyilatkozatot, amelyet egy munkavállaló kitölt akkor, amikor kimegy különböző dolgait elintézni, vagy aki mikor vásárolni kimegy, valaki kitölti, és azt a részt kell ott majd beixelni, hogy munkavégzés céljából hagyja el az otthonát. Én azt javasolom mindenkinek, hogy próbálja a mezőgazdasági tevékenységét, a mezei munkát a szűk családi körben elvégezni. Ne szervezzünk kalákákat, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, sokkal nehezebbek lesznek az idei tavaszi munkálatok, mint bármikor máshokkor. Nem tudunk egymásnak szomszédokként, barátokként, családtagokként úgy segíteni, ahogy tettük ezt jó székely szokások szerint kalákába. Ennek ellenére az élelmiszerbiztonság szempontjából, az ősz szempontjából, a gyümölcs, a zöldségtermesztés, a krumpli termesztés, az állattenyésztés szempontjából hihetetlenül fontos az, hogy a gazdák el tudják végezni azokat a munkálatokat, amelyeknek most van az ideje. Azt szeretnénk, hogy ez a krízis, amelyet a vírus okozott, semmiképpen se csapjon át egy élelmiszeripari, egy élelmiszerkrízisbe. Ne tegyük ki még nagyobb veszélynek a közösségünket, az országot, azzal, hogy ugye még kevesebb élelmiszert, hazai élelmiszert állítunk elő és juttatunk a piacra. Fontos az, mert április folyamán mindenki a mezőre fog menni, a gyümölcsösökbe, a vetések, a krumpliültetés, a mindenféle tavaszi munkálatok, ezek nagyon-nagyon fontosak, ezeket el kell végezni. Tegnap és ma nagyon sok egyeztetést folytattam le a mezőgazdasági minisztérium államtitkáraival, személyesen a belügyminiszterrel ezzel kapcsolatosan, és lehetőségük lesz a gazdáknak a munkát elvégezni. Egy másik téma, amit polgármester kollégákkal beszéltünk, a szakhatóság vezetőjével is, az értékesítés, a friss zöldség, a gyümölcs értékesítés, a hús, a tejtermékek értékesítése. Ez továbbra is folyamatos kell legyen, rettenetesen nehéz lesz megoldani, hisz a piacok nem úgy működnek, mint eddig. A piacoknak külön működési szabályzataik lesznek, helyenként be fognak zárni. Új megoldásokat kell találjunk. Jön a húsvét, és ez nem csak a bárányhúst fogyasztók szempontjából fontos. Több ezer olyan gazda van, akinek a tavaszi bevételét ez jelenti, a bárányértékesítés. Azt szeretnénk, hogyha nem lenne krízis a gazdáknál is, akkor, amikor eljön majd a húsvét, és nem tudják értékesíteni a termékeiket. Ezekben a dolgunkban próbálunk segíteni a közösségnek, polgármester kollégákkal közösen, és a gazdáknak egyaránt.
Nem mondtam el a hallgatóknak, vagy nem hívtam külön fel a figyelmüket, ha eddig nem jöttek volna rá, élőben vagyunk, tehát bekapcsolódhatnak, kérdésekkel fordulhatnak a szenátor úrhoz, hogyha SMS-ben fordulnak hozzá. SMS üzenőfalunk száma 0740274165-ös, vagy elektronikus levélben, e-mailben a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro címre küldve, természetesen, hogy ékezetek nélkül. És ha már feladta nekem a labdát, tisztelt szenátor úr, akkor hát ezt beszéljünk az élelemellátásról, a jövőről, mezőgazdasági szempontból, mert hogy a támogatásoknak a folyósítása befagyasztódott. Tehát úgy kell lebonyolítani a tavaszi munkálatokat, hogy saját anyagi források felhasználásával, hogy mennyire vannak erre felkészülve a gazdák, nem tudom. Másrészt azt is olvasom, hogy a használatos vetőmagok jó része az importból kerül ide a tájainkra. Nos, az import is le van állva. Tehát nem túl biztatóak ezek az előjelek. Ennek ellenére van, amit dolgozni, és van, amivel dolgozni a mezőkön.
Én nem tudok arról, hogy a támogatásoknak a folyósítását teljes mértékben befagyasztották volna. Valóban a támogatási kérések benyújtását szabályozták úgy, hogy meghosszabbítódik valószínű a május 15-e. Le lehet majd azután is tenni a támogatásokat. Jelen pillanatban ugye nincsen személyes ügyfélfogadás, ezért szinte lehetetlen az API-s kéréseket benyújtani. De márciusra a támogatások 99%-át kifizeti az API-a, tehát jelen pillanatban nagyon kevés olyan gazda lehet a rendszerben, aki egyáltalán nem kapott támogatást. Ha ilyen van, akkor valószínű valamiféle rendellenesség miatt csúszott a támogatás kifizetése. A tavaszi munkálatok elkezdéséhez valóban nagy mennyiségű külföldről behozott vetőmagra van szükség, hisz ezek a vetőmag termesztések Romániában nem olyan szinten történnek, ahogy a rendszer ezt elvárná. Nincsenek teljes tiltások, nincsen import tilalom az unión belüli áruszállítmányozásra, nem is minősül importnak, tehát a legtöbb esetben kellene legyen már most készleten annyi vetőmag, akár kukoricáról, akár lucernáról, akár más vetőmagokról beszélünk, hogy a tavaszi munkálatokhoz elég legyen. Ezek a beszállító cégek legtöbbször tartalékolnak ugye a szezon elejére, soha nem bízzák az utolsó napokra ezeket a behozatalokat. Én bízok benne, hogy nem lesznek óriási fennakadások. A szállítmányozás nincsen letiltva. A nemzetközi szállítmányozás megengedett. Az elmúlt napokban is két napja érkezett például élőállatszállítmány a Csíkba, amikor a proekonomikás pályázatból a nyertes gazdák megkapták azokat az élőállatokat, flekvívszőket Ausztriából pontosan, amelyekre szerződtek és amelyeket kifizették. Tehát a rendszerek ha lassabban is, ha nehézkesebben is működnek. Ilyen szempontból pánikról úgy gondolom, hogy nincsen ok. Lehet dolgozni, lehetnek problémák, késések, ezért ha bárkinek vetőmagra van szüksége, azt tudom ajánlani, hogy már most próbálja meg azokat beszerezni, azokat megrendelni, határidőket megbeszélni. Na, én abban bízok, hogy nem lesznek a kereskedők annyira rossz indulatúak, hogy a helyzetet kihasználva feláron értékesítsenek. Sajnos láttunk üzletekben az elmúlt napokban erre is példát. Én azt tudom mondani, hogy vannak olyan becsületes kereskedők, akik kizárólag azért emeltek árat, mert a beszállítóik árat emeltek, akár a lisztre, akár a kukorica lisztre gondolunk, ugye, akár a kék szeszre, a gyógyászati célra használt alkoholra. Tehát vannak esetek, amikor kényszerhelyzet volt, és a beszállító emelt árat kellett emelni. Nincs kizáró, hogy vannak olyan kereskedők is, akik pimaszul kihasználják ezt a helyzetet, ebből Székelyföldön kevesebb van, mint a becsületes, jó indulatú kereskedőből.
Érdekes kérdést vett fel Sanyi nevű hallgatónk, SMS-ben kérdezi, hogy jó napot kívánok, én ha árut kell, hogy vegyek, ezt szállítják egyik helyről a másikra, például olyan terméket, amely nem élelmiszer, legyen az deszka, ha szükség van rá?
Minden további nélkül, ezelőtt egy fél órával, órával beszéltem az egyik ismerősömmel, barátommal, akinek építkezési anyag lerakata van, pont ez volt a téma, azt mondtam neki, hogy megvárom azt a pillanatot, amikor megjelenik az est folyamán a második katonai rendelet, annak a szövegét látva majd tudunk egészen pontos választ adni arra, hogy a nem élelmiszer jellegű áruknak az értékesítése milyen formában lesz lehetséges. Az államelnök úrnak volt egy meggyőződése, olyan meggondolatlan kijelentése, hogy az üzletek be fognak zárni. Én bízok abban, hogy minden üzletet, ami nem élelmiszer és nem gyógyszertár, nem fognak bezárni. Ha így lenne, akkor a következő lépés az, hogy megnézzük, hogy a házhoz szállítás az online, az működhet-e, ami azt jelenteni, hogy egy deszkakereskedőtől, egy építkezési anyag lerakattól telefonon rendelve az ember meg kellene, hogy kapja azt az árut, amit a kapuba leraknak, az autó tovább megy, és az ember a portán például ebben szabadságban tud dolgozni. Én bízok abban, hogy ez a típusú kereskedelem ez nem fog leállni, de meg kell várjuk a második katonai rendeletnek a pontos szövegét, akkor tudunk majd egészen pontos információt nyújtani.
Tehát akkor azt ezek szerint, amit már elmondott, csak valószínűleg a kedves hallgató István nevű hallgatók nem hallotta, aki azt kérdi, hogy kimehetünk-e akkor a mezőre szőlőbe dolgozni?
Határozottan azt mondom, hogy igen. Van a két típusú nyomtatvány, amely már az éjszakai, a tegnap éjszakai, vagy ma éjszakai pontosabban közlekedésre is kötelező volt. Nagy valószínűséggel a ma délután este fele megjelenő katonai rendeletnek ugyanez lesz a melléklete. Abban a mellékletben van egy olyan bekezdés, amely a saját a munkavégzés okán a lakást elhagyó személy kell kitöltse, kiixelje, aláírja, és azt mondja a vidéken, falun lakó, vagy akár városon lakó, de gazdálkodó állampolgár, hogy azért mentem ki családommal együtt traktorral, szekérrel az udvarról, a lakásból, mert megyek a szőlőbe, megyek kapálni, megyek metszeni, megyek bármit csinálni, és ebben az esetben a gazdák elhagyhatják a lakásukat, a portájukat. Ugyanezt mondtam az államtitkár úrnak is a tegnap, amikor beszéltem vele, hogy ne feledjék, hogy az országban legalább 700 ezer olyan gazda van, aki nem vállalkozásként működteti a gazdaságát, hanem magánszemélyként. Ez a 700 ezer ember a következő egy hónapban a tavaszi munkálatok elvégzésének okán el kell hagyja a lakását. Ezt a problémát meg kell oldani, ugyanezt az üzenetet küldtem el a belügyminiszternek is, tőle is azt a választ kaptam, hogy ezzel a feltétellel, a nyilatkozat kitöltésével elhagyhatják a gazdák a portát, kimehetnek a mezőre, de ismétlem, arra kérünk mindenkit, arra kérek mindenkit, hogy vigyázzanak magukra és vigyázzanak egymásra. Ne szervezzünk kalákát, lehetőleg dolgozzunk magunkban, szűk családdal, ne vigyünk, ne csináljunk nagy kerti partit a pityóka ültetés után, és ne ez legyen az az alkalom, amikor az egész család összegyűl, hogy a szőlőben közösen végezzék el a tavalyi bor mellett a tavaszi munkálatot. Ezt hagyjuk jövőre, hogyha lehet.
Van egy másik érdekes kérdés. Például, és vegyük akkor az önök konkrét példáját, hogyha valaki Csíkszeredában lakik, és kint van, mit tudom én, földterület a városon kívül, akkor az elnöki rendelet, felolvasott elnöki rendelet ellenére elhagyhatja a várost? Egyéb iránt egy kedves hallgató kérdi ezt.
Az első katonai rendeletben nem volt ilyen irányú tiltás. Tehát amennyiben Csíkszeredából ki szeretne menni mondjuk Szépvízre gazdálkodni, akkor megteheti, kitölti a nyilatkozatot. Egyetlen egy zárójelt még egyszer elmondok, el kell olvassuk ma délután, ma este a konkrét szövegét ennek a katonai rendeletnek, de a tegnapi információk szerint a két minisztériumból, a belügy és a mezőgazdasági minisztériumból kapott információk szerint a gazdák a nyilatkozat kitöltésével kimehetnek a mezőre, elvégezhetik a mezei munkát.
Egyéb iránt akkor engedjem meg, hogy egy kicsit haza is beszéljek, mert hogy kollégáim, nevezetesen Farkas István kollégám végigfigyeli az eseményeket, tehát arról volt szó, hogy ma estig konkrétan egy rendeletben leszögezik azt, hogy holnap reggeltől mihez kell tartanunk magunkat, kikre vonatkozik konkrétan a szobafogság, az az otthon elhagyásának tilalma, és várhatóan az idősebb korosztályra vonatkozik majd 60 év fölöttiekre, és mit kell tudni majd, tehát a következő híradókban ez el fog hangzani részletesen is, úgyhogy engedje meg, szenátor úr, egy kicsit hazabeszéljek, és kérje meg a hallgatókat, hogy figyeljék ezeket a híradókat és az információkat. Egyéb iránt van itt egy másik kérdés is, Dénes nevű hallgatónk tette fel önnek, ami korábban még a részleges kiárási tilalom, illetve hát a drasztikusabb intézkedések bevezetése előtt szóba került, amikor elkezdődött a vásárlási hullám. Azt kérdi a hallgató SMS-ben, hogy miért nem intézkedtek eddig a tekintetben, hogy az áruk drágítását megakadályozzák. Erről szó volt, csak konkrét lépések nem történtek.
A kormány nem hozott ilyen intézkedést, és az én meggyőződésem az, hogy rettenetesen nehéz is lenne egy ilyen intézkedést gyakorlatba ültetni. Egy általános árbefagyasztás az lehet, hogy pont a termelőknek jelentene, vagy az ők életét lehetetleníteni el, ugyanis hogyha egy termelő a külföldi piacokról szerzi be például a nyersanyagot, akkor az ő árai nem a hazai piactól függőek, és lehet, hogy leáll a termelés egy-egy olyan vállalatnál, ahol kritikus fontosságú, vagy nagyon fontos termékek készülnek. Én bízok abban, hogy, hogy vannak még mindig felelős kereskedők, és vannak felelős gyártó, felelős termelők, akiknek nem az a legfontosabb, hogy a hetedik rendbőrt is lehúzzák a fogyasztóról. Én bízok abban, hogy főleg itt Erdélyben, Székelyföldön lesznek mindig ilyen becsületes vállalkozók, és még egyszer, rettenetesen nehéz lenne egy teljes ár befogyasztást alkalmazni a teljes palettán.
Van itt egy kényes kérdés, Csi nevű hallgatónk kérdezi, és végső soron valamelyest összefügg azzal, ami az elmúlt napokban akár a határátkelőnél is, ugyebár miután a magyar hatóságok megnyitották azt a humanitárius zöld folyosót, hogy az osztrák-magyar határon rekedtek hazajöhessenek, és aztán kiderült, hogy hogy viselkedtek az őket fogadó orvosi csapattal ott Aradnál, Nagylaknál. No, azt kérdi a kedves hallgató, hogy katasztrófa helyzet van, mindenki szörnyűködve retteg az elkövetkezőktől, de Romániában van egy, most elugrott, egy picit türelmet kérek, egy népcsoport, akikre nem vonatkozik a törvény, akiktől még az erőszak szervezetek is tartanak, meddig és miért? Hát gondolom, hogy ha ilyen drasztikus intézkedések lépnek életbe, akkor már nem lesznek kivételek.
Az a szomorú, hogy én is szembesültem itt Harita megyében egy olyan megbeszélésen ezzel a problémával, ahol mindenre számítottam, csak arra nem, hogy hogy az idézőjeles karhatalmak azért panaszkodnak, hogy ők nem tudják, hogy mit kell tegyenek akkor, amikor egy ilyen közösségbe be kell menjenek. Mindannyian értjük, hogy mire céloz a kedves hallgató. Ezek a közösségek, akik elsőként elhagyták valószínű a Olaszországot vagy Spanyolországot, de én azt mondom, hogy ne törjünk párcát mindenki feje fölött, és ne általánosítsunk. Lehet, hogy közöttük is vannak, akik felelősen viselkednek. Azt is kell látni azonban, hogy van olyan szomszéd megyénk, ahova a vírus nem ezek a közösségek hozták haza, hanem pont azok, akik hazajöttek a síparadicsomokból idézőjelben, mert ugye egy-egy ilyen ausztriai síző bázis, ez nem feltétlen az érenkert, az egy egyszerű panzióba is elmehet a család, és a sípáján a szomszédból érkező olasz családtól könnyedén összegyűjthetett bármiféle vírust. Tehát két oldalról érte úgymond támadás a romániai társadalmat. Erről beszéltünk Antal Árpád polgármester úrral a tegnap, hogy egyrészt azok a csoportok, akik elsőként elhagyták Olaszországot, Spanyolországot vagy Európa más államait, és másrészt azok, akik Dubájból, a konstancaiak, vagy ausztriai táborokból, vagy sízőhelyekről az erdélyek akarva akaratlanul hazajöttek megfertőzötten. Ezért lenne nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki, de mindenki minél többet üljön otthon, minél kevesebbet kerüljön kapcsolatba más személyekkel, mert nem csak magunkért, hanem másokért is felelősök vagyunk.
Kedves hölgy, Mária kérdezi, jó napot kívánok, azt szeretném tudni, hogy autóval A pontból B pontba el lehet-e utazni a tiltások ellenére, ha nem munkával vagy bevásárlással kapcsolatos az utazás?
A válasz határozottan az, hogy nem. Tehát, hogyha az a forgatókönyv lépik érvénybe a nappali közlekedésre, amely érvényes volt a tegnap éjszakára például, akkor a határozott válasz az, hogy nem. Kizárólag bevásárolni, munkába, kutyát sétáltatni, gyógyszertárba lehet kimenni. A 65 éve felülieknek pedig elképzelhető, hogy el is meg lesz tiltva holnaptól. Várjuk még egyszer a katonai rendeletnek a szövegét. Az államelnök ennél ugye szigorúbb tiltásokról is beszélt a sajtótájékoztatóján, ami 65 évet meghaladó korosztályra vonatkozik. még egyszer úgy látom, hogy közben figyelem, hogy 7 órakor lesz sajtótájékoztatója a miniszterelnöknek, akkor kerül valószínű bejelentésre ez a második katonai rendelet, és akkor sokkal okosabbak leszünk. Azt azonban ugye látni kell, hogy ez a kormány ez nem igazán tud a helyzet magaslatára emelkedni akkor, amikor a gazdasági védőintézkedéseket kell meghozza. Az elmúlt napokban kollégákkal sokat dolgoztunk azon, hogy egy javaslatcsomag kerüljön összeállításra. Ezeket az RMDS Kelemény Hunor személyében benyújtotta a miniszterelnöknek, és itt főleg azokról a kis és közepes vállalkozásokról beszéltünk, amelyeknek a lététől függ a koronavírusos periódus utáni időszak, ugyanis ezek a vállalkozások fogják ismét talpra állítani a gazdaságot, ezekre a vállalkozókra, azokra az alkalmazottakra kell vigyázzon az állam, akik ezekben a vállalkozásokban dolgoznak, és itt kellene sokkal hatékonyabb és sokkal kevésbé bürokratikus intézkedéscsomagokat hozni. Láttuk ezt a 70%-os munkanélküliségi segélyt, amely azokra érvényes, akik technikai munkanélküliségbe, hogyha szó szerint fordítjuk, abba kényszerülnek. Ez sajnos egy bürokratikus megoldás, és ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy a kormány becslései szerint közel 1 millió alkalmazottat fog érinteni a jelenlegi krízis. És ez 1 millió ember néhány hétre lehet, néhány hónapra olyan kritikus helyzetbe kerülhet, amikor azonnali és nem bürokratikus támaszra van szüksége az állam részéről.
Na most ebben a javaslatcsomagban, amiről említést tett, ebben a gazdaságélénkítő csomagban, ugye már a kis és középvállalkozásoknak a támogatása van egyik főpontként megnevezve, de egyéb iránt a kormánynak az adósságai mielőbbi törlesztése is benne van, illetve hát a társadalombiztosítási alapnak a TB hozzájárulások és adóilletékek felfüggesztése. De kérdem én öntől, hogy erre rengeteg pénz kell. Honnan?
A hét elején, múlt hét elején pontosabban, ugye már megkezdődött az új hét, a múlt hét elején beszéltem személyesen Kutu miniszterrel, a helyzetet elemezve a pénzügyi bizottság múlt heti ülése előtt, és azt állította, hogy az a temeltek hitel pontosan, amelyet az elmúlt 2 hónapban vett fel Románia, az fogja átsegíteni az országot a kritikus időszakon. Én csak bízni tudok abban, hogy ezt egy felelős miniszter jelentette ki, egy olyan ember, aki tudja, hogy mit beszél. Én abban látom a lehetőséget, hogy azt az óriási hitel összeget, amit felvett Románia, azt most pont erre fordítsa. Egyrészt arra, hogy azonnal fizesse visszatartozásait, akár ÁFA, akár társadalombiztosítási tartozás azoknak a cégeknek, akik átvállaltak ilyen terheket, ugye, mert az állam késett a kifizetésekkel, ezzel terhet vállal a vállalkozás. Nem értek egyet sajnos azzal a módszerrel, amelyel ezt a technikai munkanélküliséges kifizetést szeretnék gyakorlatba ültetni, mert ez továbbra is a vállalkozót, a céget terheli, ismét meg kell egy hónapra, 2 hónapra hitelezze az államot. Természetesen, hogy szükség van a hitelre, amelyet a vállalkozók vehetnek fel bankoktól úgy, hogy erre az állam ad garanciát, de ezzel ismét a vállalkozásokra, a vállalkozókra hárítjuk át a terhet néhány hónapra, ugye, mert ugye ezt a pénzt vissza kell fizessék. Én úgy gondolom, hogy itt sokkal közvetlenebb az alkalmazottakkal közvetlen kapcsolatban lévő intézményekre lenne szükség. Egyszeri támogatás azonnal, amikor munkanélkülévé válik a krízis miatt, a koronavírus miatt az alkalmazott. Ne a cég kelljen még napokon keresztül, lehet, hogy heteken keresztül utána járjon mindenféle igazolásnak. Láttam azt, hogy a gazdasági miniszter kijelentette, hogy nem fog pénzbe kerülni a vállalkozóknak annak az igazolványnak a kiállítása, amelyel a különleges sürgősségi helyzetet igazolják, de ezt a dokumentációt el kell készíteni, be kell nyújtani, ki kell váltani az igazolást, tehát ez mind bürokrácia. Mi azt mondjuk, hogy a kis és közepes vállalkozásoknak közvetlen úgy kell segítsen az állam, hogy azonnal függessze fel a befizetési kötelezettséget minden nemű adóra és minden nemű hozzájárulékos befizetendő összegre, tehát akár TB társadalombiztosítási járulékról beszélünk, akár munkanélküliségi járulékról. Szükség van arra, hogy az önkormányzatainkat támogassa az állam, mert abban a pillanatban, hogy az áfa befizetést és a személyjövedelemadó befizetést felfüggesztjük, abban a pillanatban az önkormányzataink alul húzzuk ki a szőnyeget, az ők lábuk alul húzzuk ki a szőnyeget, tehát az államnak, a pénzügyminisztériumnak azonnal kell intézkednie ahhoz, hogy az önkormányzatok havonta megkapják azokat az összegeket, amelyel működésüket tudják biztosítani.
Csak hogy eddig sem volt túl jó fizető az állam ilyen tekintetben, mikor neki kellett adósságot törleszteni. Igen. Az önkormányzatok.
Ez most más helyzet, és egy nem akarok nehéz szavakat használni, de egy szinte háborús helyzethez hasonló intézkedések kellenek azonnal is gyorsan, és ezeket várjuk el mi a kormánytól. Az RMDSZ beterjesztette ezt a csomagot, természetesen személyesen is beszélt Kelemen elnök úr a miniszterelnökkel, tartjuk a kapcsolatokat, én is, kollégák is, miniszterekkel, államtitkárokkal, de nem mi intézkedünk. Nem tudunk mi megoldást ígérni, mert felelőtlenség lenne azt ígérni, hogy mi megoldjuk, mi azt tudjuk mondani, hogy javaslatokat teszünk, hogy lobbizunk, ha lehet így fogalmazni, azért, hogy egyik vagy másik intézkedés az másabb, könnyebb, alkalmazhatóbb legyen.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész című műsort hallgatják, jeles vendégünk van ma is a műsorban, Ráncos Barna, Argita megyei szenátor, pénzügyi és mezőgazdasági szakpolitikus. Engedje meg, hogy ilyen tekintetben most ezt a fejezetet zárjuk le, egyéb iránt mind az RMDSZ honlapján, mind pedig az összes portálon, magyar nyelvű portálon az RMDSZ intézkedés csomagja részben vázlatosan és román nyelven is áttanulmányozható, bőven részletekbe menően. És azért kérem arra, hogy ezt most fagyasszuk be, mert hogy rengeteg kérdés van, és a hallgatók nagyon nagy érdeklődést tanúsítanak mindazzal, ami várható. Tehát Misi nevű hallgatónk kérdi, hogy azokat a bizonyos nyilatkozatokat hol lehet megkapni, le kell tölteni a hírportálon.
A mai nap folyamán az polgármester kollégákkal beszéltem, többel is közülük, mindenkit nem sikerült felhívni. Megtalálható ez a nyomtatvány az önkormányzatnál, legtöbb helyén ki lesz helyezve az önkormányzat elé valamilyen megoldás formájában. Bízalommal forduljanak telefonon a polgármesterekhez, alpolgármesterekhez, tanácsos kollégákhoz, ők segítenek, akinek nincsen nyomtatási lehetősége, meg fogja találni vagy az önkormányzatnál, vagy pedig kihelyezve például üzletekben.
Mózes nevű hallgatónk is megkapta erre a választ. Egyéb iránt egy hölgy, Enikő kérdi, hogy a munkába menő igazolást minden nap ki kell tölteni, vagy egy példány elég lesz? Ezt a munkáltató fogja kiadni.
A munkáltató fogja kiadni, és azt nem kell minden nap kitölteni. Egy igazolással lehet járni abban a periódusban.
Csak mondjuk az útvonalat is úgy nagyjából fel kell tüntetni, hogy merre, és feltétlenül kell mindenkinél legyen személyi igazolvány is, és jó, ha van munkaadói, tehát munkahelyi igazolvány is, amellett a nyilatkozat mellett is. Azt kérdi egy másik hallgató, hogy a kamionsofőröket miért nem vették komolyabb ellenőrzés alá a határnál, nem végeztek rajtuk vizsgálatokat, családba jönnek, haza vásárolnak, és ezzel is többet mutatnak, tehát nagyobb esélyt adnak a fertőzéseknek a terjedésére, írja Anna.
Több kollégától, ismerőstől kaptam ilyen visszajelzést, olyan is volt sajnos, hogy egyik vállalat udvarán nem tudtak szót érteni a kamionsofőrrel, hisz kiszállt az autóból, megkérték, hogy ők megrakják a kamiont, maradjon az autóban, tudták, hogy külföldről jön vissza, nem lehet-e szót érteni vele. ugye kettős itt a dolog, egyrészt biztosítani kell a szállítást, és ezt másképp nem lehet megoldani csak úgy, hogyha engedik a kamionokat, az áruszállító autókat, azokat pedig emberek vezetik. Egyetlen megoldás van itt, hogy felelős viselkedésre szólítjuk fel a kamion sofőröket, vigyázzanak másokra, magukra is természetesen, de vigyázzanak arra, hogyha véletlenül hordozók lennének, vírushordozók, akkor ne adják át másnak, ezt csak úgy tudják megtenni, hogyha nem találkoznak mással, ha ülnek a kamionban és hazamennek, amikor nincsen munka, akkor otthon ülnek. Más megoldás erre nincsen.
Béla nevű hallgatunk egy hosszabb SMS-t írt, és nagyon nagy igaza is van abban, főleg azok után, hogy tegnap előttől, ha jól emlékszem, akkor betüntették a helyi információk közzétételét is, tehát megtiltották a prefektusi hivataloknak, hogy a helyi megyebeli adatokat közzétegyék, ami nem esett jól nagyon sok embernek, és a tájékozódásnak a helyes szintjét gátolja, mert hogy végül is közhasznú információknak a közzétételéről van szó. Nem tudom, hogy miért volt ez az intézkedés bevezetve. Béla nevű hallgatónk írja azt, hogy jó napot kívánok, meg szeretnénk kérdezni, hogy miért nincs egy tárgyilagos tájékoztató kampány a vírus terjedésével kapcsolatban az illetékes hatóságok részéről. A leggyakorlatiasabb kérdésekről van szó, például mennyi ideig marad meg a fertőzés képessége a kinti felületen levő vírustörzseknek, bevihetem-e a házba a cipőmön a vírust, pontosan milyen módon kapták el a fertőzést azok, akik már elkapták, fontos kérdések megválaszolása nélkül, ne csodálkozzanak az urak, ha pánik lesz, és a Facebookról szednek össze az emberek mindenféle marhaságot, írja Béla.
Azt tudom mondani véleményű hallgatónknak, hogy próbáljunk tájékozódni hiteles forrásokból.
Ő hitelesen tájékozta, csak a közvéleménynek a tájékozódási lehetőségét sérelmezi, hogy ez a véleménye szerint korlátozott.
Tehát én azzal nem értek egyet, hogy a helyi hatóságok, a helyi önkormányzatok például nem adhatnak ki tájékoztatásokat.
Nagy felháborodást is okozott.
Szerintem egy rossz döntése volt a kormánynak, nem értem, hogy miért tette. Nem értettünk vele se én, se a kollégáim. Rossznak tartjuk. Az, hogy a vírus hol terjed, és a vírus terjedésének terjedésével kapcsolatosan honnan lehet hiteles információkat kapni, én azt javasolom mindenkinek, hogy bizalommal használják a corona.lmds.ro honlapot. Rengeteg információ, naprakész információ található ott meg, többek között a vírus terjedésével kapcsolatosan is vannak orvosi hosszú videók, ahol a terjedést, a folyamatot részletezik orvosok, nem politikusok, olyan szakemberek, akik értenek hozzá, bizalommal használják ezt az oldalt, corona.lmds.ro.
Egy újabb kérdés, azt írja a kedves hallgató, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy tűzoltó vagyok, és napközben, ha valami baj történik, és saját autóval kell menjek a helyszínre, az igazolványom elég, a jelvényem egészen pontosan a saját igazolásom tekintetében?
A katonai rendelet értelmében nem. Amennyiben ilyen célra kellő bevetésre menjen, akkor jó, hogyha készenlétben van egy saját felelősségre kitöltött nyilatkozat, az a nyomtatvány, amelyről az előbb is beszéltem, és amelyben ki van X-re az a mező, hogy munkavégzés céljából hagyja el az otthonát.
Egy másik érdekes kérdés, azt kérdi Gizella nevű hallgatónk, hogy temetés esetén elhagyhatom a településemet, és át lehet menni egyik helyiségből a másikba?
Nem. Sajnos nem.
Ez még akkor sem, hogyha esetleg online módon, vagy valamilyen formában letölt a halotti bizonyítványt felmutatja az ember?
Még egyszer azt mondom, hogy ezt az opciót én nem láttam a katonai rendeletben. Én csak azt tudom mondani, hogyha valaki ilyen magyarázatot ad egy hatósági ellenőrzéskor, akkor nem biztos, hogy elfogadják. Nagyon-nagyon kellemetlen dolgok. Láttam azt, hogy a temetéseket néhány személlyel tartják most már meg, és minimális szertartással. Ugyanúgy, ahogy a templomi, ahogy a misék megtartását betiltották, gyakorlatilag nincsen a hívők, nem nincsenek a templomban, nincs olyan mise, ahol személyesen ott lehetne lenni. Ugyanez a tiltás fog érvénybe lépni valószínűleg a temetések esetében is.
Egyéb iránt azt hiszem, hogy megerősíthetjük azt is, hogy kézzel is ki lehet tölteni azt a kézírással is, azt a bizonyos nyilatkozatot, hogyha más módja nincs a
területen. Az internetről, ez egy melléklete a katonai rendeletnek. Én nem bíztatnék senkit arra, hogy kézzel lemásolja, mert teljes melléklet aláírása az mentesít a büntetéstől, úgymond. Tehát amennyiben egy alkalmazottnak az alkalmazó cég kiadja ezt az igazolást, az nem probléma, mert azt kinyomtatják, nem gond. Hogyha valaki otthon akarja ezt beszerezni, akkor vagy nyomtassa ki, vagy szerezze be az önkormányzattól, polgármesteri hivataltól, vagy másolja le. Hát én ezt nem tudom igazán gyakorlati szempontból elképzelhetőnek tartani.
Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt és válaszolt erre a rengeteg kérdésre. Nagy az érdeklődés az emberek tájékoztatása szempontjából. Még egyszer külön köszönöm, hogy velünk volt és mindenek rávilágított.
A lehetőséget, mindenkinek kitartást kívánok ebben a nehéz helyzetben. Maradjunk otthon, mert ezzel életeket mentünk.